Isten hozott benneteket ezen az órán, és olyan jó dolog így szeretni, megtanulni szeretni Isten igét, és szeretni Isten igéjét, és megtanulni az, hogy a hit az hallásból van. Hogy Isten azt mondja nekünk, hogy add csak a füledet, add csak a füledet. És ha ott van a fülem, akkor ott lesz a szívem. És Isten az ige által az életünk különböző területeit megcélozza. Ezért mondta Jézus azt, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. És aztán mondott egy történetet, tanított valamiről. És akinek van füle a hallásra, az mit csinált? Vette, amit mondott, beillesztette az életébe, és valami klikkelt, kattant. Oké, úgyhogy ilyen, tudod, ez egy valami, amit mi hívőknek tanulnunk kell, hogy jó hallók legyünk. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében azt mondja, sőt, múlt órán olvastuk azokat a verseket, ahol arról volt szó, hogy valakik kisdedek, vagy csecsemők, vagy tejnek italával táplálkoznak. És az úgy kezdődik az a rész, hogy Jézusról nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, vagy Melkisédekről, most mindegy, de ezt mondja, hogy mivel, hogy restek lettetek a hallásra. És tudjátok, hogy mi történt ott a hívőkkel? Hogy a hívők restek voltak a hallásra, restek lettek. Lusták a hallásra. Tudod, milyen ez, amikor valaki lusta a hallásra? Nyilván, hogyha van gyereked, vagy kisgyereked, akkor tudod, hogy milyen az, amikor egy dolgot újból el kell mondani, és akkor kérdezni, hogy Lida, értetted? Átment? Hallottad? Jó, oké. Nem vagyok biztos benne, de most még elmondhatom még párszor, akkor úgy érzi, hogy most erőltetem nagyon, de újból. És mi hívők lehetünk önök, hogy Isten az igén keresztül így újból elmond dolgokat, és hogyha restek vagyunk a hallásra, akkor nem tud tovább menni Isten az életünkbe. Viszont, hogyha jó hallók vagyunk, a Szent Szellem által jó hallók vagyunk Istentől, akkor az olyan, hogy már nem csak az ABC-nél tartunk, hanem tovább tudunk menni. Nem csak az első osztály, és Isten akarja, hogy második osztály, harmadik osztály, negyedik osztály, középiskola és egyetem, és hogy az én gyermekeim előre lépjenek, és ennek az egyik kulcsa, egyik legnagyobb kulcsa az, hogy jó hallók vagyunk. Hogy Isten, minden egyes Isten tisztelet, minden egyes bibliaiskola, ez egy isteni tanácsadás. És Isten mond nekünk dolgokat, és leleplez dolgokat magából, és elárul dolgokat, és Mi vesszük. És csak hagyj mondjam azt, hogy az egyik dolog, ami nagyon-nagyon sokat segíthet abba, hogy, tehát több oka van, hogy jó hallok, de az, hogy vannak dolgok, amik zavarják az elménket. Hallgatás közben. Beszólnak, közbeszólnak. Foglalkozik az elménk más dolgokkal. És meg kell tanulnunk azokat letenni, kint hagyni. Azért, mert én hallani akarok Istentől. Azért, mert Isten igéje szól, és Isten igéje mindennél fontosabb. És leteszek dolgokat tudatosan, mert tudom, hogy meg fog rabolni attól, hogy halljak Istentől. Tudod, van, hogy kezdődik az Isten tisztelet, és akkor előtte valaki azt mondja, hogy figyelj, pásztor, ez a problémám, ez és ez a nehézségem. És sokszor azt mondom, hogy oké, köszönöm, hogy elmondtad, az a tanácsom, hogy az Isten tiszteleten nyisd ki a füled, mert Isten szólni fog hozzád. Így van? És ti is tudjátok, hogy sokszor aztán van az, hogy Isten tisztelet után, vagy egy bibliaiskola óra után, megválaszolta minden kérdésemet Isten. Tudod, volt nehézségem, de megoldódott az is. Oké? Mert ez, amikor van képességünk a hallásra, kapacitásunk az elfogadásra. Oké? Tehát is nagy dolog szeretni Isten igét és felfedezni azt, hogy Isten betölti a szükségünket az igéje által. Oké, úgyhogy Róma 7-nél tartunk. Róma 7. És múlt órán is már beszéltünk erről. És azt mondtuk, hogy a Róma 6 arról beszél, hogy Róma 6 a hívő kapcsolata a... Hogy halljam, Róma 6. Hogy? A bűnömmel, a bűnös természetemmel, a bűnnel, a hívő kapcsolata a bűnnel. Oké? A hívő kapcsolata a bűnnel. Róma 7, a hívő kapcsolata a törvénnyel. Oké, törvénnyel, ez a Róma 7-nek a témája. Tehát az egész, ugye Róma 6, Róma 7, Róma 8 a megszentelődésről beszél, hogy hogyan halad a hívő, a megszentelődés, a szenté válás, a Krisztus képére való formálódásnak a folyamatán. És az első az, hogy tudnom kell, hogy mi a kapcsolatom a bűnnel, a bűnös természettel. Ezt bőven kifejtettük múlt alkalommal. És Róma 7-ben, hogy mi a kapcsolatom a törvénnyel. Mert hogyha nem tudom, hogy mi a kapcsolatom a törvénnyel, akkor nem fogok tudni a megszentelődés útján lenni. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy a törvény alatt vagyok, hogy a törvény által van a megszentelődés, akkor nem fogok megszentelődni. Ennyi az egész. Hogyha megértem, hogy mi Isten gondoskodása a megszentelődésemre és a győztes életemre, akkor fogok tudni a megszentelődés útján járni. Úgyhogy a Róma 7-nek a két fő témája, vagy két fő része az ugye a hívő kapcsolata, ezt már felírtuk múlt alkalommal, de kis ismétlés, kapcsolata a törvénnyel. És itt Róma 7-nek az első verseit megnéztük, emlékeztek? Egy házasságról szól. Azt mondja, hogy a feleség, aki házas és a férj törvény alatt van, ha ő elmenne egy másik férfihoz, akkor az házasságtörés lenne. Mi is a törvénnyel házasok vagyunk, voltunk. Ha mi szabadon csak így elmennénk egy másik férfihoz, Krisztushoz, akkor az házasságtörés lenne. De mi Krisztus által meghaltunk a törvénynek. Emlékeztek, hogy amikor Krisztus meghalt, akkor a hívő meghalt. Megvan ez? Emlékeztek régebben a táskával szimbolizáltuk, mikor Krisztus meghalt, a hívő meghalt. És meghaltam, minek haltam meg, amikor Krisztus meghalt? Meghaltam a régi természetemnek, a bűnömnek, meghaltam a világnak, az Galata 6.14, a világnak is meghaltam, és meghaltam a törvénynek. És most, mikor Krisztus feltámadt, én is feltámadtam. És élek most már egy új házasságba. Ti 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 ti. Most nem éneklem végig, oké? Egy új házasság. És mi ez az új házasság? Ez a Krisztussal való házasság. Oké? A törvénnyel való házasság az Mr. Tökéletessel való házasság, aki mindent tökéletesen csinál. És el is várja, hogy te is mindent tökéletesen csinálj. Egy borzalmas férj, egy borzalmas házastárs. De hát igazából nem mondhatom, hogy borzalmas, mert mindig igaza van. És tényleg igaza van. Oké? De a Krisztussal való házasság az más. Most már az lenne házasságtörés, vagy paráznaság, ha Krisztussal való házasságom helyett elmennék, és a törvénnyel randiznék. És vannak hívők, akik ezt csinálják. Hogy a törvény alatt akarnak élni, vagy a törvény által akarnak élni. Oké? És nem, most már nem, nem kell visszamennünk. Halottak vagyunk. Most már Krisztus alatt és Krisztus által élhetünk. Adtunk még egy definíciót, ez segíteni fog, hogy a törvény az az, ugye te egy másik szempontból, hogy én teszek valamit Istenért. Okay. Én teszek valamit Istenért. Oké, okay. A kegyelem pedig az, hogy Isten tett, illetve jelen időben tesz valamit értem. Oké, okay, úgyhogy a hívő kapcsolata a törvénnyel. Utána a másik témája a Róma 7-nek, az a törvény, kifejti, hogy a törvény teljes kudarca abban, hogy megszenteljen. Tehát, hogy a törvény teljes módon képtelen a hívőt megszentelni, átformálni, megváltoztatni. Képtelen. Oké, okay, mindjárt meg fogjuk nézni ezeket ezt a részt Róma 7-ben. Oké? Okay. Most remélem, hogy amint beszélünk erről, világosság fog támadni az elménkbe, és meg fogjuk érteni, mit mond Isten igéje, és ez segíteni fog nekünk. Róma 7-től azonban még most azt nézzük meg, hogy ugye már arról beszélt, hogy megszabadultunk a törvénytől, tulajdonképpen Pál azt a kérdést teszi fel, hogy most akkor a törvény rossz, de most baj van a törvénnyel, rossz a törvény. És persze azt a választ fogja adni, hogy természetesen a törvénnyel semmi baj nincs. De a törvénynek lett egy oka, hogy miért adta Isten. És feltelted ezt a kérdést is, és fel is szokták tenni hívők, hogy akkor miért adta Isten a törvényt? Akkor miért kaptuk a törvényt? Oké? Okay? Tehát, hogyha képtelen arra, hogy megszenteljen bennünket a törvény, akkor miért kaptuk, miért van a törvény? Oké? Okay? Mondok három gyors indokot erre. Az első, Isten a törvényt Izraelnek azért adta, hogy egy törvénnyel bíró civilizált nép legyen. Írott törvény lett. A magyaroknak mikor lett írott törvénye? Bárki? Iskola? István király alatt már voltak törvények, így van, de írott, amikor összegyűjtve. Ki jött utána? István, én is elfejtettem. Az aranybulla az ki alatt volt? András? Az más szabályozott. Na mindegy, én is elfelejtettem, jó? Tehát a lényeg az, hogy amikortól egy országnak vagy egy népnek írott törvénye van, nem csak szabályok nemzedékről nemzedékre átadódnak, tudod, az úgymond civilizáltá teszi. És Izrael egy olyan nép volt, akiknek írott törvényük volt. Tehát nem csak az, hogy tudod, a király azt mondta, hogy most leváglak téged, hanem írott törvény, hogy hogyan kell eljárni dolgokba. Oké? Tehát ez fontos volt Izrael számára. A második, a törvény azért adatott, hogy nyilván különbséget lehessen tenni a jó és a rossz közt. Így van, ha nincs törvény, akkor nincs különbségtétel, vagy nehéz különbséget tenni, nehéz különbséget tenni és a jó és rossz közt. A harmadik az az, hogy a törvény az azért adatott, hogy Krisztushoz vezessen bennünket. És ez nagyon fontos megérteni, hogy a törvényt Isten nem azért adta, hogy ezáltal igazuljunk meg, vagy ezáltal szentelődjünk meg. Okay? Most látnotok kell a kereszténység nagy családján belül. Azt gondolom, hogy a kereszténység nagy családján belül sokan megértik azt, hogy a nem törvény által igazulunk meg. Tehát válunk igazá Isten előtt. Hogyha nagyon meg akarjuk nézni, akkor tanilag, doktrinálisan a katolikus egyház az, amelyikben nem egyértelmű ez a kijelentés, bár azt gondolom, hogy ők is más esetekben vallják a hitből való igazságot, bár ők doktrinálisan tanulnak azt mondják, hogy hit plusz cselekedetek. Ezt mondják. Jó? Tehát ezt mondják. A reformáció Lutherrel az a visszatérés az új szövetséghez, amikor Luther azt mondta, hogy sola fide, egyedül a hit. Tehát egyedül hit kell ahhoz, a Krisztusba való hit, hogy az ember igaznak nyilvánuljon Isten előtt. Oké, tehát ezt értjük, hogy a megigazulás hitáltal van. De nagyon-nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy miután hívő lettem, utána vannak a törvények, amelyekkel kartöltve járom az életem, és így válok egyre jobb keresztényé. Hogy ezt is megteszem, azt is megteszem, ezt is kipipálom, azt is kipipálom, ott van a törvény, és ha Roxi, eléggé akarod, ha elég jó hívő vagy, akkor pipálgatod, ha nem, akkor meg legyél jó hívő. Oké? Okay? És ez a törvény általi megszentelődés. Persze aztán hívők ezt még szeretik máshogy is csavargatni, azt mondják, hogy persze én nem úgy értem, hogy saját erőből, Isten segítségével tartsd meg a törvényt, és Isten segítségével ő majd erőt ad neked, hogy a törvény szerint élj. De az előbb Róma 7 első 6 versében Pál nyilván elmagyarázta, hogy már nem a törvénnyel vagyunk házasok, hanem Krisztussal. Sőt, úgy mondta Róma, nézzük meg Peti csak, hogy mindenki lássa. 6. Róma 7:6-ban, hogy most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újdonságába szolgáljunk, nem pedig a betű újdonságába. Miről szól a betű újdonsága? Így van. A törvény betűje. A szellem újdonsága miről szól? A szívünkbe adott Szent Szellemről. A szellem újdonságába járunk, Krisztussal karöltve. A szellem újdonságában is, nem a betű újdonságában is. Megszabadultunk a törvénytől. Ez a megszentelődés útja. Oké? Okay. De hogyha nem igazít meg a törvény, sem nem szentel meg, akkor miért adatott? Azért, hogy Krisztushoz üzzön bennünket. Oké, okay, ez Galata 3. 23-tól nézzük csak meg. Olvashatjátok Galata 3:23-tól. Nézd meg. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát mielőtt eljött a hit, a Krisztusba vetett hit, hol voltunk? A törvény őrizete alatt voltunk az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. 24. Eként a törvény Krisztushoz vezető vagy vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Oké. Okay. És ez a szó, ez a vezérlő mester, ez görögül paidagógos. Oké? Okay? Paidagógos. Ebből jön a pedagógus szó. Jó, csak tudjátok, tehát pedagógus szakszervezet, az van itt olyan a teremben, aki pedagógus szeretne lenni, pedagógus ez a vezérlő mester. Csak azért, mert Zsuzsi most jött, de csak azért mondtam. Pedagógus. Oké, tehát kicsoda a törvény. A törvény ezt csinálta. Gyere, Aliz. Ezt csinálta, gyere. A törvény fogta Aliszt, fogja, és ellehetetlenítette az életét. Egy tükröt, mindjárt meg fogja látni, hogy mit csinált, majd tovább olvasunk jó Róma 7-be. De a törvény, Aliz a törvénnyel randizott, élt, és a törvény rámutatott minden hibára. Minden hibára. Minden bukásra. Tudod? Minden rossz motivációt, szívbeli indítékot is kiemelt. A törvény minden pillanatban rámutatott Aliz minden hibájára, bűnére, gyengeségére, mindenre. Oké? Okay? És a törvény ezáltal vezette Aliszt, és aztán eljött Jézus Krisztus, és ő meghalt Aliz bűneiért. És Jézus Krisztusnak a karjai ki vannak tárva, és azt mondja, hogy Aliz, szeretlek. Aliz, nem károsztatlak. Aliz, kifizettem a bűnödet. Aliz, magamra vállaltam a bűnömet. És most Aliz azt mondja, teljesen reménytelen voltam, de most látom, hogy te vagy a megoldás. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Tudod, tehát a törvény elviszi, mindjárt megnézzük ezeket a verseket, elviszi az embert arra a pontra, ahol beismeri, hogy ő maga teljességgel kudarc. És megváltóra van szükségem. Help! Segítség! Megváltóra van szükségem! És aztán ott van Jézus, és azt mondja, én vagyok a te megváltód. Oké, tehát a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Csak még egy-egy verset olvasunk, 25. vers. De miután eljött a hit, nézzétek csak hogy lássuk, hogy nincs már ott a törvénynek a szerepe az életünkben. Miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezető mester alatt. Vannak hívők, akik nem értik, és azt mondják, hogy hát továbbra is ott van a törvénynek a szerepe az életemben. De meg kell értenünk, hogy Jézus, figyeljetek, ez nagyon fontos, Jézus Krisztus, ő nem egy alternatívája a törvénynek. A törvény az árnyék. Jézus Krisztus a valóság. Az olyan a törvény, mint hogyha a, nem tudom, édesanyádról, vagy a házastársadról egy fényképet nézegetnél. Így van? Ez a törvény. De a valóság sokkal több. A valóság sokkal több. Végtelenül több. A hívő számára Krisztus a valóság. Majd meg fogjuk ezt most tárgyalni, hogy azt mondja valaki, oké, de akkor honnan, de ha nincsen a törvény, akkor elkanászosodik az ember. Tudod, vagy törvénytelenül fog élni. Nem, Jézus Krisztusban mindenünk megvan. Most már mi ő benne vagyunk. Ő vele vagyunk házasok. Oké, nem egy listával, hanem a bennünk lévő Jézus Krisztussal. Tehát miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezetőmester alatt. Nézd csak meg, 26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Sokkal több van. Fiúság van. a fiúsággal örökség van. Az örökséggel a Szent Szellem van. A Szent Szellemmel a Szent Szellem munkája van az életünkben. A Szent Szellemmel Isten ajándékai vannak. A Szent Szellem gyümölcsei vannak az életünkben. Galata 5 ismeritek? Szent Szellem gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, kedvesség, jóság. Szelídség, hit, vagy hűség, nem. Szelídség, mértékletesség, kedvesség, jóság. Most nem jut eszembe, elfejtette. Oké. És hogy folytatja utána? Ezek ellen nincsen törvény. Értjük? Hogy van egy sokkal magasabb életmód, egy sokkal magasabb szintű élet, amely ellen nincsen törvény. Mi ez? A bennünk munkálkodó Jézus Krisztus. A bennünk munkálkodó Szelleme Istennek. Ez az, hogy a szellem újdonságába járunk, és nem a betű jóságába. Ez a megszentelődésre való út. Ez az út számunkra. Krisztussal karöltve járni, és ő munkálkodik a mi életünkben, és bennünk él, és éli az ő életét. Ó, de hát ha nincsen törvény, vagy nem a törvényen járok, akkor, na, mindegy, majd meg fogjuk látni. Következő. Erről szól Róma 7, meg Róma 8 első része. És ezt kell megértenünk hívőknek. 27. Mert akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Várjál, ne butáskodj. Itt van a lista, a törvény listája. Ehhez akarsz ragaszkodni? Te a Krisztust öltözted fel. A Krisztust öltözted fel. 28. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök. Tehát figyeljetek, a Krisztus Jézusban, ő benne, ő vele, megvan nekünk az egész csomag. Az egész csomag. Oké? Úgyhogy akkor egy kicsit nézzük meg itt Róma 7-ben ezt a 7. versétől az, hogy a törvénynek mi a feladata. Tehát ugye azt mondtuk, hogy Krisztushoz űzön bennünket, hogy Krisztushoz vezessünk. Jó? Nézzük meg a feladatot, és először írom és mondom, jó? Az első feladata itt a törvénynek, hogy a törvény megmutatja a bűnt. Oké? És itt a példánk a tükör. Tehát azt nézzük meg a 7. verset, Róma 7:7. Szóval, mit mondunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen. Hisz a bűnt is csak a törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. Oké, tehát itt van Mimi arca sáros. Így van? Felcsapódott a sár és sáros. És Mimi ezt nem tudja. De már 2 hete tiszta sár az arca. Nem tudja. Miért nem tudja? Nincsen tükre. Régen volt ilyen, hogy nem volt tükre valakinek. Ma már ritkább. Nincsen tükre Miminek. Tudod, vagyunk valamilyenek. Tudod, bűnösök, gyarlók, bukdácsolunk. De ezt én nem tudtam. Nem is tudtam, hogy mi az a bűn. Nem is értettem, hogy ez bűn. Azt gondoltam, ez rendben van. És aztán jön a törvény. És a törvényben meglátom magam, meglátom a bukásomat, meglátom a gyarlóságomat, meglátom azt, hogy hopp, ez is rossz gondolat, meglátom, hogy ez is rossz, mit tudom, én emberekről ítélkezgetek, pálcát török felettük, és aztán jön a törvény, tudod, ne ítélj. Megnézem az ellenkező neműt az utcán, vágyakozok a szívembe, vagy együtt élek valakivel, és nem vagyok házas, és aztán a törvény mondja, tudod, ne paráználkodj. Ó, én nem tudtam, hogy ez az. Nem tudtam. Tehát a törvény az egy tükröt mutat. Persze összetörheted a tükröt. Ha, nekem nagyon nem tetszik, amit ez mond. Én vitatkoznék. Ez nem. De nem a tükörrel van a baj. Azzal van baj, hogy bűnösek vagyunk. Tehát mikor a törvényről tanítunk, itt ebbe is Pál apostol tanít, nem azt tanítjuk, hogy baj van a törvénnyel, értitek? A törvénnyel semmi baj nincsen az égvilágon. A törvény csak megmondja, hogy mi a baj velünk. És a törvény megmutatja a bűnt tükörként. Aztán többet is csinál a törvény. A törvény, és ez a másik Róma 7-ben, a törvény életre kelti a bűnt. Életre kelti a bűnt. Ez Róma 7:9. Azt mondja, hogy én egykor törvény nélkül éltem. A parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn. Oké? És ez a kép ez olyan, mint hogyha lenne egy, mondjuk egy kígyó, ott feküdne az ágyadon, így van? Ott fekszik összegömbölyödve egy kígy, mérges kígyó az ágyadon. Nem kell kiszaladni, jó? Nem fekszik, csak vicc volt. De ott fekszik egy mérges kígyó az ágyadon. Így van? És aztán közelítek egy bottal felé. Így van? És elkezdem piszkálgatni egy bottal. És ez a kígyó elkezd életre kelni. Ilyen a bűn bennünk. Ha nincsen törvény, lehetséges, hogy ez a bűn, ez ott van az életünkben, de alszik, vagy nem látványos. De a törvény nem csak, hogy megmutatja a bűnt, vannak olyan bűnök, amelyeket életre kelt bennünk. Életre, felpiszkálja. Így van? Tehát mondjuk azt mondom, hogy figyeljetek, csak szeretném azt mondani mindenkinek ebben a csoportban vagy osztályban, hogy ehhez a mikrofonhoz, figyeljetek, ez nagyon fontos, ehhez a mikrofonhoz csak is én nyúlthatok hozzá, és soha senki más ehhez a mikrofonhoz egyszer sem nyúlhat. Nem csak bibliaiskolán, Isten tiszteleten, vagy bármi bent vagy, takarítasz, nem nyúlhatsz ehhez a mikrofonhoz hozzá. Tilos ehhez a mikrofonhoz. Nem bírom elég határozottan mondani. Tilos, eszedbe ne jusson, hogy a mikrofonhoz nyúlsz. Ez a mikrofonhoz, ez nem szabad nyúlni. Ja. Eszedbe se jutott, hogy a mikrofonhoz nyúlsz. Nem akartál a mikrofonhoz nyúlni. Nem volt vágyad arra, hogy a mikrofonhoz nyúlj. De most már van. Azt mondom, mi van azzal a mikrofonnal? Tudod? Úgyhogy elmegyek, és megvárod, amíg elmegyek, vagy bejössz takarítani, és idesetten kedsz, és körbenézem, megnézed, hogy nincs-e kamera, és elkezdesz hozzápiszkálni, aztán leteszed, és mit csinált a törvény? Tükröt mutatott az egyik részben, másik részben pedig életre keltette a bűnt. Oké, mondok akkor egy másik példát is. Például olyan törvényeskedő, téves írásértelmezések, mint a üdvösség elveszíthetősége a Szent Szellem káromlása által. Máté 12-ben van az írás rész, Jézus azt mondta, hogy aki a Szent Szemet, aki az Isten fiát káromolja, annak minden bűn és vétekes megbocsátja. Ha valaki Isten fiát káromolja, az is, de ha valaki a Szent Szemet káromolja, soha nem bocsátatik meg neki. Oké? Okay? És új hívő voltam, és olvastam azt hiszem, egy Dániel könyvének egy magyarázatát, ami csak nem volt egy egészséges bibliai értelmezés. 80%-ban egészséges volt, 20%-ban, vagy 90%-ban, igen, 10%-ban nem. És ez, aki írta, ez úgy hitte, hogy elveszíthető az üdvösség, és mondott egy példát, hogy volt egyszer egy barátja, aki megtért, és Isten megérintette, és tüzes evangelista volt. Még nem egy nap elkövette a Szent Szellem káromlását. És onnantól kezdve hiába könyörgött, hiába akart megtérni belőle, hiába könyörgött, ez a bűn ő neki nem bocsátatik meg, ott van, nem bocsátatik meg neki. Fú, hát én úgy beijedtem, de úgy beijedtem, mi van, ha én, és engem is megérintett Isten, mi van, ha egy nap én elkövetem a Szent Szellem, ugye, csak elkövetem a Szent Szellem káromlását. Én nem akarok a pokolba jutni, én nem akarom elkövetni a Szent Szellem káromlását. Ez egy téves írás, mondja, ez az írás rész nem arról beszél, most nem fejtem ki, hogy mi szünetben szívesen, hogyha érdekel, elmondom, hogy mit jelent, de nem erről beszél számunkra, nem ezt jelenti. És elkezdtem fókuszálni törvény alatt, lákerültem ennek a törvénye alá, elkezdtem fókuszálni, nehogy elkövessem a Szent Szellem káromlását. És képzeljétek el, elkezdtek az elmémbe ilyen szitok szavak és káromló szavak jönni a Szent Szellem ellen. Ó, már közelítek! Jaj! És aztán elkezdtem, hessegettem magamtól, nem akarok ilyenre gondolni, egyre több jött. Aztán, jó, nem akarom kimondani őket, semmi esetre sem. És csak ilyen félhangosan sem valami, és nagyon-nagyon megijedtem. Oké, tehát ez egy jó példa arra, amíg aztán valaki el nem magyarázza nekem, hogy mit jelent ez az írás része, és onnantól elment ez. Oké? Tehát azt mondja, hogy a parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn. Tehát a törvény életre kelti a bűnt. Előhozza akár a bűnt. Oké, és aztán végezetül a törvény naggyá teszi a bűnt. Naggyá teszi a bűnt. Ez 7.13. Nézzük meg a 13. verset. Akkor hát a jó halálomra lett nekem, ugye a törvény halálomra lett nekem, semmiképpen. De azért, hogy a bűn mi volt a nyilvánvaló legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Tehát a bűn a parancsolat a törvény által igen nagy vétekké legyen. Tehát, ha valaki a törvény alatt él, az valószínű, hogy jóval bűnösebb dolgokat tesz, mint aki nem a törvény alatt, mint aki nyilván Krisztussal kéz a kézben jár és kegyelem alatt él. Mert a törvénynek az egyik természete, hogy naggyá teszi a bűnt. Egy másik vers azt mondja, 1 Korintus 15:56, ez egy fontos vers, az 1 Korintus 15:56 azt mondja, hogy a bűn ereje a törvény. Tehát ha azt akarod, hogy egy bűn nagyon erős legyen az életedben, akkor gyere a törvénnyel ellene. Tudod, ha azt akarjuk, hogy emberek életében erős legyen a bűn, akkor tegyük őket törvény alá, és törvénykezzünk, törvényeskedjünk velük, és akkor nagyon erős lesz a bűn az életükbe. Persze a törvénynek van az a része, és a törvényeskedésnek, ahol, mivel ez törvény és törvényeskedés, ezért nem lehet őszinte. Értitek? Tehát nem mondhatod azt, mint kegyelem alatt, hogy jaj, segítségre van szükségem. Jaj, gyenge vagyok. Mi az, hogy gyenge vagy? Hát, hogy lehetsz gyenge? Hát nem lehetsz gyenge, tudod? Nem mondhatod azt, nem lehetsz őszinte. Ezért van az, hogy törvényeskedő gyülekezetekben nem lehetsz gyenge. Nem mutathatod azt, hogy bukdácsolsz, hanem mindenki mutatja azt, hogy ő rendben van. Mindenki a szavaival, a megvallásával nagyon korrekt, nagyon rendben van, nagyon klappol minden. Ez általában bűzlik. Mert nem ilyenek vagyunk, így van? Nem ilyenek vagyunk. Nem, mi megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy őszinték legyünk, és hogy bukdácsoljunk, és hogy Jézusra legyen szükségünk a megváltóra minden pillanatban. De a törvény alatt, mi van, ha gyenge vagy a törvény alatt? Akkor elkaszál téged. Tehát nem lehetsz. Oké, úgyhogy ennek a résznek az a lényege, amit Pál apostol mond, hogy igazából a törvénnyel nincs baj. Oké? Tehát, mert így kezdő, hogy a törvény akkor rossz, a jó nekem halálomra van. És azt mondja, hogy gyerekek, a tükör csak azért, mert megmutatja, hogy mi van, mi a gáz, attól nem rossz. A kígyó, tudod, hogy értem, tehát ez nem rossz. A törvény nem rossz. Csak a törvény képtelen megszentelni, átformálni bennünket. Oké, nincs baj vele, csak nem tud megszentelni minket. Oké, ez olyan, mint hogyha van egy pohár, mondjuk víz, láttál már olyat, és mondjuk úszkál benne egy csomó ilyen dzsuva. Így van? Egy csomó dzsuva ott úszkál a vízbe. Tessék, itt. Köszönöm szépen. Fogod. És mit csinálsz, hogyha így leteszed azt a pohár vizet? Megtisztul, így van? Leöpszik a dzsuva az aljára. Ott van egy napot, két napot, három napot, és tök jól néz ki. Aztán hozol egy kanalat, és elkezdett kavarni. A kanál rossz? Nem. A törvény rossz? Nem. Csak segít abba, hogy megmutassa, hogy mi van belül. És hogy felkiáltsunk. Nem tud megváltoztatni, nem tisztít meg bennünket. Jézus az, aki megtisztít. Nem változtat meg, Jézus az, aki átformál. Krisztus karjaiba űz bennünket. Amen. Amen, ez jó. Úgyhogy legyen egy 10 perces szünetünk, aztán még befejezzük Róma 7-et. Jó? Még küzdünk azért egyet ott Róma 7-ben, csak hát jó. Oké, szaladgáljatok.
Gyertek! Kommenzi, bitte!
Hogy van oroszul?
Így is szuda.
Hogy van franciául? Jönni.
C'est la vie.
Románul?
olaszul.
Ciao. Lambo. Fiat. Ferrari. Pasta. Pizza. Mozzarella.
Ilyen nem hallok, így van. Mi? Nyokki. Mit tudok? Szia, Ruth. Sziasztok. Üdvözlet, csapat. Üdvözlet. Oké. Csendesedjünk el, jó? Hogy...
Tutto. Mangiare, mangiare, mangiare.
Oké. Ez latinul volt, nem? Na, köszönjük, Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, és hogy a Te igédnek megnyithatjuk a szívünket, és add, hogy vegyük azt, amit tanítani akarsz nekünk itt ma este. Jézus nevében. Amen. Nézzük Róma 7:14-től 25-ig. Itt egy tapasztalatot látunk. Arra nézve, hogy a törvény nem képes bennünket megszentelni. Egy tapasztalatot látunk. És azt remélem, hogy sokan ismeritek ezt a részt. Ez az a rész, ahol Pál apostol így megmutatja a törvény alatt lévő hívőnek a küzdelmét. Majd mindjárt beleolvasunk, hogy amit tenni akarok, azt nem teszem. Amit nem akarok tenni, azt teszem. És ez a küzdelem, ez dominál benne. És a kulcs szava a Róma 7-nek az én. Ennek a résznek az én. Majd mindjárt meglátjuk, hogy felolvasjuk, hogy amit én tenni akarok, azt én nem teszem, amit én nem teszek, azt én tenni akarom. Tudod, amit teszek, azt gyűlölöm, amit gyűlölök, azt teszem. Tudod, én, amit én. Oké? És hogy egy kicsit még segítsek abba, hogy tudod beazonosítani a törvény alatti életet. Mert azt mondod, hogy figyelj, én nem járok egy listával a kezembe. Én nem mérem magam a törvény által. Én nem a törvény alatt élek. Igen, de élhetünk úgy is a törvény alatt, amikor én az én saját erőmből akarom élni a keresztény életet. Akkor bejövök a törvény alá. Mert erről szól itt. A törvény az én teszek valamit Istenért. És amikor én a saját erőmből akarok valamit tenni Istenért, Istennek, akkor bejövök a törvény alá. Tehát a saját erőből való élet. Én. Oké, úgyhogy nézzük ezt Róma 7:14-től. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én testi vagyok kiszolgáltatva a bűnnek. Mert magam sem értem, mit teszek. Oké, voltatok már így? Vagy ismeritek ezt a részt és ezt az érzést? Magam sem értem, mit
teszek. Magam sem értem. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ezt akarom tenni, és ehelyett azt teszem, amit gyűlölök. Azt mondja, ezért nem értem, mit teszek. Meghűltem. Mi a baj? Én engedelmeskedni akarok Istennek, én megszentelődésben akarok élni, én helyes dolgot akarom tenni, és a helytelen teszem. Hát én azt akarom, és azt teszem. Hát nem értem magam. Így van? 16. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy jó. Hát igaza van a törvénynek. A törvény jót mond. Elítéli azt, amit én is elítélek. Helyesli azt, amit én is helyeslek. 17. Akkor tehát már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Ez egy nagy felismerés itt Pál apostolnál, hogy ha én azt teszem, amit nem akarok tenni, én azt akarom, és azt teszem, akkor ez már nem én vagyok, aki teszi ezt. Persze ezt mondhatod a rendőrségen. biztos úr, azt a gyorshajtást, azt nem én csináltam. Vagy, tudod, amikor kiraboltam a másiknak a táskáját, az nem én voltam, az a bennem lakó bűn. Oké, tehát itt nem a felelősségvállalás alól való kibújásról beszél Pál apostol, hanem az, hogy mivel én ezt akarom tenni, mivel én tudom, hogy ez a helyes, mivel én erre vágyom, és aztán azt állom, hogy újból meg újból azt teszem, hogy nem akarok, és azt teszem, hogy gyűlölök, ezért észreveszem, hogy ott vagyok én, meg ott van valami bennem, ami mást csinál, mást akar csinálni, és mást csinál. Akkor az nem én vagyok, hanem a bűn bennem. Oké, ez fontos, ez fontos, hogy a bűn nem egyenlő, nem tudom, hogy látjátok-e, nem egyenlő én velem. Oké, és miért nem felelősségvállalás szempontjából, mert vállalnom kell a felelősséget, mert az a bűn bennem volt, és bennem tette, és az én kezeim tették, vagy az én szám tette, vagy bármi más. De megérteni azt, hogy minthogyha lenne bennem két természet. És ezt tanítja a Biblia, hogy két természetem van. Itt vagyok én, aki ezt akarom tenni, és ott van a bűn bennem, aki azt akarja tenni. És sokszor azon találom magam, hogy azt teszem, amit nem akarok. És ez nem én vagyok, hanem a bennem lakó bűn. 18. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó. Na most látjátok, hogy ezt a felismerést, tehát ehhez a törvény segített el erre a felismerésre. Az az ember, aki nem ismeri a törvényt, vagy nem élt a törvény alatt, az azt mondja magáról, hogy hát tudom, hogy én jó ember vagyok, jó dolgok vannak bennem, jó értékes dolgok vannak bennem. Aztán jön a törvény, hogy egy tükröt mutasson nekem. Jön a törvény, hogy fel életre kelti bennem a bűnt, és jön a törvény, és naggyá teszi bennem a bűnt. És most ott vagyok, és azt mondom, hogy tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Úgyhogy jutunk így a lényegre. Eljutunk a legsötétebb pontig, ahol jön a legvilágosabb pont. A legsötétebb éjszakáig, amután jön a pirkadat vagy a hajnal. Hogy a jó véghez vitét nem tudom. És ez a küzdelem, ami ott van a hívőben, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát nem jó törvény alatt élni, és nem kell törvény alatt élnünk. De azáltal, hogy én akarom tenni a dolgokat, azáltal a törvény alá kerülök, és meg kell ezt tapasztalnom ahhoz, hogy valójában Krisztus teljességébe tudjak élni. Tehát ez a Róma 7 tapasztalat, minden hívőnek szüksége van rá. Hogyha tapasztalod, tapasztaltad, benne vagy ebbe, akkor ez jó. Mert ez visz el, figyelj, ez visz el önmagad végére. Ez visz el önmagunk végére. Amikor azt mondom, hogy kerülök törvény alá? Azt mondom, hogy hát én majd élem a keresztény életet. Szuper! Na már most akkor törvény alá kerültél. Vagy hogy Izraelnél hogy volt? Isten, mondd csak meg nekünk, hogy mit kell tennünk, és majd megtesszük. Ez a legnagyobb butaság, amit egy hívő mondhat. Isten, mondd csak, hogy mit kell csinálni, majd én megteszem. Isten elmondja. Akkor most jó, köszönöm szépen, de jó, és elkezdem tenni. És rájövök erre a valóságra, hogy én nem tudom tenni. Én akarom tenni, de nem tudom tenni. Én vágyom tenni, de nem vagyok képes tenni. Sőt, pontosan azt teszem, az ellentetjét teszem. Viszont, hogyha én az ellentetjét teszem, akkor ez nem én vagyok már igazából, hanem a bennem lakó bűn. Akkor azt találom, hogy nem lakik bennem az én testemben, jó? Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem törvényeskedés, nem egy törvényeskedő gyülekezetben nő bele, vagy fel, mint ti itt, nem törvényeskedő gyülekezetben, mi is megtapasztaljuk a törvényt, mert majd én megcsinálom. Majd én megcsinálom. És ez nem így megy. Nem így megy. És én teszek valamit Isten, és bejövök a törvény alá. Oké, úgyhogy jó véghezvitét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Magamban tehát azt a törvényt találom, hogy jól lehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Oké, itt már vált egy kicsit Pál, mert mikor azt mondja, hogy magamban tehát azt a törvényt találom, itt a törvénynél a alapelv, azt a principle, azt a alapelvet találom. Magamban azt látom, hogy a jót akarom tenni, de a gonosz hozzám van hozzám közel. 22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényébe a belső beszéd. Hát én gyönyörködöm. Hát én akarom csinálni. Hát nekem tetszik. Hát milyen jó. Hát ámen, így van. És aztán kilépek, hogy na majd én most megcsinálom. Hazamegyek, hogy mostantól fogva csinálom. Gyerekek, mit bénáztok? Hát, ne viccelj már. Hát csak minden nap imádkozni. Csak egy 20 percet, fél órát. Olyan sok dolog ez. Olvasni a Bibliátokat. Napi fél, gyerekek. Többet töltünk kajázással. Ezt nem tudjátok megcsinálni. Még sorolhatnám, tudod, a dolgokat. Tudod, nem? És akkor halljuk. Jó. Mostantól csinálom. Tudod? És aztán azt veszem észre, hogy nem csinálom, amit akarok. Pedig akarom. Hát gyönyörködöm is benne. Hát hallgatom. Hát igen, én akarom. Akkor miért nem tudom csinálni? És erre jönnek testvérek. Azt mondják, hát akarod, de nem eléggé akarod nagyon. Nem eléggé akarod. Nem elég az akaraterőd. Gyenge akaratú vagy. Így van? Gyenge akaratú. Ismétek ezt? Így van? Mondjuk azt, hogy valaki gyenge. Az a baj, hogy gyenge akaratú vagy. Mind gyenge akaratúak vagytok. És tudjátok, a törvény és a törvény alatt való prédikálás az nagyon egy bizonyos ponton nagyon hízeleg a hústestünknek. Mert ki ne tudna ráugrani, igen, igen, és mostantól ez nem így lesz. És tudjátok, ezekben, ahol törvény prédikálnak, az ember könnyen ráugrik. Gyenge akaratúak vagytok, csak szedjétek össze magatokat. Meg tudjátok csinálni. Nevetséges, félő, mások az oroszlán elé vetették őket, és kiálltak a Krisztusért. Mások, tudod, börtönökbe lettek vetve. Te meg nem tudsz fél órát naponta imádkozni. Tudod? Igenis, tudok, igenis. Több akaraterő. Aminek az lesz az eredménye, hogy még inkább a törvény alatt vagyok. Aminek az lesz az eredménye, hogy még inkább megtapasztalom. Azt, hogy amit tenni akarok, azt nem teszem, amit gyűlölök tenni, azt teszem. És még inkább megtapasztalom azt, hogy megtám magamban, aki a jót akarom tenni, megtám magamban, hogy a bűn megvan bennem, és a jó végkezőt nem találom. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok, itt már Pál a végéhez tart, a küzdelmének a végéhez. Már csak kicsit megadta magát. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik, alapelv, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban lévő bűn törvényének a rabságába hajt. Szóval ezzel találtam minden alkalommal. Meg akarok szabadulni ettől a rossz szokástól. Meg akarom változtatni magam. Próbálnék kitörni a karámból. Újból visszaesek. Ezt találom magamban. Ezt a másik törvényt a tagjaimban, a bűnnek a törvényét, mely ellenkezik az elmém törvényében. Mit csinál az elmém? Az elmém szerint gyönyörködök az Isten törvényében. De a bennem lévő bűn pedig rabságba ad engem. Oké? 24. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből? Oké, és ezt tudod, hogy mi? A görögben van egy ilyen, nem tudom, hogy képez, de az, hogy nézzük csak, van itt valaki, akit a nyakamba tudok venni, vagy... Azt hiszem, ezt csináltuk már a... Talán Őrhelyi Zsolti volt egyszer egy istentiszteleten ezt a verset magyarázva. Megkértem, hogy jöjjön ide fel a nyakamba, vagy ide a hátamra. Oké? Mert a kép az az, hogy kiszabadít engem a halálnak a testéből, hogy van egy hulla a hátamon. És ez úgy járok, kelek, hogy a hulla ott van a hátamon. És ez a hulla bomlik. És ennek a hullának szaga van. És ez a hulla, tudod, ott van rajtam. Bárhova megyek, tudod, szaga van és bűzlik. Ilyen a hívő számára a bűn testében élni. Hogy van bennem a bűnnek a törvénye, amely, tudod, ellenem egy Istennek. És bárhova itt van velem, és ez ahogy hívők vagyunk, egyre inkább értjük ezt, hogy a halálnak a testébe vagyunk. Hogy a mi szellemünk szárnyalna az Úrral. De valami mindig visszaránt bennünket. És de egy hulla ott van a nyakamba. És Pál azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem e halálnak testéből? Tudod? Itt van a bűnnek a teste, itt van a bűnöm,
és ki szabadít meg engem, hogy tudok megszabadulni, nem tudok megszabadulni. És Vacsmanni azt mondja erre a kommentárjában, hogy ez a legszellemibb vers az egész Bibliában. Azért, mert arról beszél, tehát a hívő, amikor eljut arra, hogy figyelj, én nem tudom ezt a keresztény életet élni. Én nem vagyok képes rá. Én képtelen vagyok. Ez az a pont, ahol, és ez kapcsolódik a vasárnap üzenethez, ahol megadom magam, feladom magam, átadom magam, vagy ez az a pont, ahol bedobom a törölközőt. Ismerjük ezt? Így van a boxba, hajdan. Ez volt. Fogták, most is van ilyen, így van, most is. Fogják, és hogyha olyan, tudod, akkor bedobják a törölközőt. Azt jelenti, hogy vége. Megadtuk magunkat. Megadtuk. Nem tudunk nyerni. Oké, tehát figyelj jól, figyelj jól. Hogy van a győzelemnek az útja? Itt indul. Bedobom a törölközőt. Feladom. Nem, a megoldás nem az, hogy jobban akarom. A megoldás nem az, hogy az akarat erőmet jobban megacélosítom. Nem. Figyeljetek. Egyébként akaraterő. Ha valakinek volt akaratereje, akkor az Pál apostol. Ne felejtsétek, egy farizeus volt. Egy farizeus, aki a törvénynek engedem, minden pillanatban a törvénnyel élt hajdan. Tudod, aki számára nem volt, tudod azt, hogy heti kétszer böjtölt, meg tudod, mit tudom, hogy miket csinált. Hát ez számára nem volt semmi, tudod. Ami te itt, meg én bénázok, ő azt mondaná, hé, nekem ez megy, nekem ez megy. De igazából ő is pontosan ebbe vergődött a törvény alatt. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halál. Én ezt nem tudom. Oké, úgyhogy győztes keresztény élet, keresztény járás, győzelem ott indul, amikor azt mondod, ez nekem nem megy. Nem vagyok képes, nem vagyok alkalmas, nem tudom megcsinálni, bedobom a törölközőt. Én ezt nem tudom. Ó, én nyomorult ember. Oké? És mit mond erre Isten, amikor azt mondjuk, hogy nem tudjuk? Tudom, hogy nem tudod. Köszönöm, hogy mondod, hogy nem tudod. Mit szólnál hozzá, ha én csinálnám ezt benned? Mit szólnál hozzá, ha megengednéd, hogy én éljek benned és rajtad keresztül az én feltámadási életemmel? Mit szólnál arról, hogyha nem én megpróbálom körülforogni, hanem csak megengednéd, hogy a Krisztus éljen benned? Oké? 25. vers. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Oké, tehát kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből, és Pál ott van, hogy én ezt tenni akarom, én nem, kicsoda szabadít meg engem, és a Jézus Krisztus. Ő. Jól lehet, én tehát az értelmemmel Isten törvények, de a testemmel a bűntörvényének szolgálok. És utána a következő vers mi? Róma 8.1. Jó? Tehát nincs, az eredetiben nincsen fejezett törés. Az eredetiben egybe van írva az egész. Jön a következő vers. Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Itt kezdődik a megoldás. A megoldás azon a ponton kezdődik, ahol tudod, Isten azt mondja, hogy nincs károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Tudod, Róma hétvégére már a hívő feszült, görcsös. Én nagyon akartam csinálni, én nagyon akarom csinálni. Róma 8-1 jön a lelazítás. Nincs károsztatás. számodra. És ezt hallanunk kell, fiúk, lányok, Istentől, az Úrtól, az igéből. Tudod, ő mondja nekünk, hogy a győzelem nem nagyobb erőlködés által, hanem azáltal, hogy elfogadom a kegyelmet. Elfogadom, hogy Isten azt adja nekem, amit nem érdemlek. Elfogadom, hogy Isten azzal szolgál felém, amire nem vagyok méltó. Elfogadom. Elfogadom. Nem nagyobb erőlködés, hanem több elfogadás. És ezt meg kell élnünk. Ott a legmélyünkön, ott a küzdelmünk legnagyobb sötétségében, hogy jöjjön a felmentő, szabadító szózat. Nincs kárhoztatás. És az én személyes életemben ez a Róma 7, Róma 8 mindig nagyon sokat jelentett nekem. Mert megtapasztaltam Róma 7-et nagyon sokszor. És olyan jó volt aztán tanulni azt, hogy Róma 7 legmélyén, amikor leginkább vesztesnek érzem magam, akkor azt beengedni, hogy nincsen károsztatás a Krisztusban. Nincsen károsztatás a Krisztusban. Nincs károsztatás. Egyél egy szendvicset. Lazíts. Szeretve vagy. Eljutunk a hívő életünkben néha ahhoz a ponthoz, ahol annyira feszültek vagyunk. Annyira jól akarjuk csinálni természetesen. Persze, engedelmeskedni akarunk Istennek, ez nem kérdés. De annyira saját erőből szól az egész, hogy kudarcra van ítélve. Képzeld el, mi lenne, hogyha sikerülne saját erőből a megszentelődés? Tudod, akkor már csak a büszkeségünk lenne nagyobb. Ami a legnagyobb kudarcunk lenne. És Isten nem engedi meg, hogy saját erőből legyőzzük a hústestet. Hogy saját erőből legyőzzük a bűnt. Nem. Isten elvisz minket arra a pontra. Tudod, hogy bedobjuk a törölközőt. És ez úgy néz ki a hívő növekedésében. Figyelj erre! A hívő növekedésében ez úgy néz ki. Lehet, hogy még ide felrajzolok. Hogy itt van a hívő járása. Várjál, nem. Itt van a folyamat a hívő életében. Ez a folyamat. És a hívő itt, az elején bedobja itt a törölközőt. Tudod, a folyamat végén, tudod, végén Róma 7, tudod, 3-7. Tudod, és aztán bedobja. Én nem tudom! Nincsen károsztatás. Oké? És hála Istennek, hogyha eljutunk ide. Sok hívő, aki nem hallja a kegyelmet, nem hallja a kegyelem evangéliumát, tudod, számára az van mondva, hogy ne mondj ilyet, hogy te nem tudod. Hát hogy ne? Szedd össze magad! És hívők mennek Isten tiszteletről, összeszedik magukat, hogy saját erőből éljék a keresztény életet. És ez teljes kudarcnak van ítélve. Ez törvény által élet. Aztán utána, ahogy növekszünk és tanuljuk ezt, egyre hamarabb bedobjuk a törölközőt. Míg, tudod, ott vagyunk, értem, persze soha nem érjük el, de ott vagyunk azon a ponton, ahol igazából az életünket, a napunkat egy bedobott törölközővel kezdjük. Fekszel, tudod, a lábad így kikandikál a takaró alól, csörög az óra, kinyitott fél szemedet, így kezded. Kegyelem! Irgalom! Nincs károsztatás! Én ezt ma nem tudom, ezt a keresztény életet élni. Úr Jézus, csak te tudod élni ezt a keresztény életet. Ez rád van szabva. És te bennem élsz. Éld az életed bennem, Úr Jézus. És most én csak bízok benned. nyugszok benned, lazítok benned. Felkeltek már? Értjük? Tehát a keresztény életet csak Jézus tudja élni. Tudod, mondják ezt, hogy hát a keresztény élet, tudod, az nem könnyű élet. Az egy nagyon nehéz élet. Most a válaszunk erre, hogy nem, ez hülyeség, nem nehéz. A keresztény élet lehetetlen. Lehetetlen. Fogd a Bibliát, olvasd. Lehetetlen ezt az életet élni. Ne hülyíts magad. Ez lehetetlen. Ezt az életet csak Jézus tudja élni. És ő élte is itt a földön. És ő éli is ezt. Úgyhogy a Róma 8 az arról szól, hogy miként éli Jézus ezt az életet bennünk. Ja, emlékszem, tudod akár. De és ezt tanulni kell. Még akkor is, hogyha kegyelmi gyülekezetbe járunk, ezt tanulnunk kell. Mert ez nem természetes senkinek. Ja, emlékszem, tudod, mert jártam a gimnáziumba, és tudod, mentem, és ma, nem fogok a hülye vicceken röhögni. Ma, tudod, így és imai jó bizonyság leszek. Ma, nem fogom ezt tenni. Ma. Azt fogom tenni. Ma világítani fogok. Gyümölcsöt fogok teremni. És mi volt? Izzadság. Így van? De csak izzadság volt. Nem volt jó illata. És még akkor is, amikor sikerült csinálnom. Hazamentem, valaki szólt valamit. Tudod? Ráugattam, mert annyira kifáradtam. Ez nem volt egyszerű! Ezt a keresztény életet élni, ez nem könnyű! Nem könnyű, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. És a törvény azért adatott, hogy megmutassa, hogy lehetetlen. Nem csak a megigazulásra, a megszentelődésre is. A törvény azért adatott, hogy nem csak a megigazulásra üldözön bele bennünket Krisztusnak a karjaiba, hanem a megszentelődésre is beleüldözzön bennünket. Oké? Okay. Próbáld ki. Reggel felkelsz és bedobod a törölközőt. Mielőtt a lábad leteszi az az ágyról, leteszed a lábad a földre, előtte röpül a törölköző. Megadtam magam. Feladtam. Oké? Okay? És csak tudom ezt az életet, ahol keresztény vagyok. Világítani fogok. Kicsi kis fényemmel. Oké? Okay? Ami egy jó dal egyébként, most nem erről van szó. De ez is Krisztus bennünk, vagy semmi. Oké? Okay? Tehát én világítani fogok. Okay? De jó, ne sötétség lesz az. Köszönjük szépen. Próbálkozom máskor. Én majd világítani fogok. Majd én világítani fogok. A francokat. De Jézus bennem tud világítani. Ez Róma 8, mindjárt megnézzük. Jézus bennem. Csak ő. Oké? Okay? Úgyhogy, hogy megyek a napomba? Begörcsölünk keresztények, tudod? Felhúzzuk a, tudod, most én vagyok a főszereplő. Világítok. Kedves leszek. Nem mondok rosszat. Tudod, bármi. Nem kiabálok a gyerekekre. Ja, most én. Tudod, várjál. Észrevetted, hogy nem neked kell a főszereplőnek lenni. Lazíts. Csücs le. Csücs. Jézus a főszereplő. Jézus. Te meg csak legyél statiszta aznap. Uram, tiéd a főszerep. Én csak egy statiszta vagyok. Te éld az életed bennem, én meg nyugszok benned. Ez egy jó csere, ez tetszik. Te élsz bennem, én nyugszok benned. Én bízok benned. Én csak nyugszok. Oké, okay, és ez az, amiről ez Ez a Róma 8:1, ezt így fogalmaztam meg, többször, sokszor, hogy ez a ajtó, kapu, amin keresztül belépünk a győztes életbe. Tudod, nincsen károsztatásuk azoknak, akik a Krisztusban vannak. Nem kell, hogy feszült legyél, nem kell, hogy görcsölj, nem kell, hogy erőlködj, nem kell, hogy jobban akarj. És figyeljetek ezt, Isten embereinek Isten tanította. Hudson Taylor, biztos mondtam a történetet, 16 év, azt hiszem 16, nem tudom, 7 vagy 16, már elfejtettem, nem mindegy, sok mind a kettő év után. Ott van Kínába, és ott vannak a, fennmaradtak a levelezései. És a levelében írja haza, tudod, valamelyik társának, vagy ír valakivel, hogy nem akarom csinálni ezt a bűn, szentül akarok élni, tudod, így, meg így, és, de újból, meg újból. Tehát beszámol a saját küzdelmeiről. És aztán egyszer csak fordul. És valaki mond neki valamit, ír neki valamit, és felfedezi azt, hogy nem erőből kell élni a keresztény életet, hanem nyugvásból. Nem saját erőből, hanem bízásból. Nincsen károsztatás. Nyugszok, bízok. Hogy a győzelem, mert így tapasztaljuk meg. Lejön a reflektor rólam, és én most nyugszok, és Krisztusra kerül a reflektor. Nincsen azért károsztatásuk azoknak, akik a Krisztusban vannak. És még nézzük meg egy-egy verset. Második vers, nézd csak. Mert az élet szellemének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Most figyelj, ez egy írtó jó vers. Egyik legfontosabb vers az egész Bibliában. Minden másikra ezt mondom, de... Mert az élet szellemének... Nem egyszerű vers, de nagyon jó. Mert az élet szellemének a törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amit Róma 7-ben mond, az a bűn és a halálnak a alapelve, ami ott van az emberben. És ez viszont van egy másik törvény. És ez a Jézus Krisztusban lévő élet szellemének a törvénye. A Krisztusnak az, lefordítom, jó? A Krisztus élete bennünk. A Krisztus feltámadott élete bennünk. A Szent Szellem által, a bennünk lakó Jézus Krisztus által. Hogy a Krisztusnak a feltámadási élete bennem a Szent Szellem által. Ez az a törvény. Ez az alapelv. Ez a felhajtó erő. Ez az, amire rá kell bíznom magam. Oké, tehát van a két törvény van itt. A gravitáció, ebbe a versbe, a gravitációs törvény, ez a bűn és a halál törvény, ami lehajt. És a felhajtó erő. Jézus Krisztusnak az életének, az élete, a Szent Szellem által bennünk. Az ő feltámadás élet. Ezt szoktuk úgy is, hogy feltámadás élet. Azt mondjuk, hogy van egy életed, van benned egy élet, a feltámadásért, Jézus Krisztus, a feltámadott Jézus Krisztus élete benned. És hagyj élje ő az életét benned. Tudod, adj neki teret, hogy ő élje az életét benned. Mivel ez a Galata 2:20. Élek Krisztus együtt, megfeszítettem. Élek pedig többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Úgyhogy kétféleképpen lehet élni. Kétféleképpen lehet szolgálni. Tudod, bármilyen szolgálatot csinálunk, ha saját erőből csináljuk, akkor a vége a kudarc, és vége a kiégés, és nem lesz gyümölcstermés. Vagy pedig a Krisztusnak bennem lévő élete éli az ő életét. Oké? Okay? Úgyhogy jöttök holnap életfára, így van? Itt van, és aztán életfán, és szolgáltok, és itt van az életfa csapat, és beletesztek a részleteket, szolgáltok. Csinálhatjátok ezt saját erőből. Emberi erőből. Jó keresztény erőből. Szolgálunk és védünk erőből. Tudod, aminek az lesz, aminek nagyon nyilvánvalóan meg lesz az eredménye. El fogtok fáradni. Tudod, vagy pedig úgy az, hogy a Krisztus élete bennem. És ez nagyon buli. Mert fogod és leveszed a fókusz magadról. Nyugszol ő benne. És engeded, hogy ő élje az életed benne. Azt mondod, pászor, ez egy kicsit megfoghatatlan, hogy ezt így magyarázod. Hogy kell ezt gyakorlatban csinálni? Hogy kell ezt lehet egy kicsit praktikusabban gyakorlatban? Most nézd, nem tudom elmagyarázni praktikusabban. Ez körülbelül olyan, mint aki tanul úszni, neki a szárazföldön elmagyarázom, hogy hogyan feküdjön rá a vízre. És hogy hogyan fog siklani a vizen. Nem. Tudod, hogy hogy? Ott van az ige, most tanítok róla, te pedig mész és gyakorlod ezt az életedbe. És a Szent Szellem fog tanítani téged. Oké? Okay? Csak úgy, mint az úszásnál. Oké? Okay? Mondok egy úszás példát, jó? Hosszú ideig nem tudtam jól úszni. Hát most se tudok nagyon jól, de... Jártam úszóiskolába, mikor gyerek voltam. Meg nem tudtak úszni. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt az úszó, azt, aki, mit tudom én, innen el kell úsznom a terem végéig, és el tudok úszni, de odaérek, úgy elfáradok. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Elfáradok. Tudod, miért fáradok el? Mert görcsös vagyok. Mert nem tanultam meg ráhagyatkozni a vízre. Mert én akarom. Mert van a vízzel való együttlétnek egy harmóniája, amikor az ember megtanulja. Ezt könyvből nem lehet megtanulni. Tudod, hogy lehet megtanulni? Úgyhogy sokat úszol. Úszol, úszol, és figyelsz arra, hogy ne görcsölj, hanem... És eljött ez a pillanat az életemben. Oké? Okay? X évvel ezelőtt. Azt mondtuk Örhelyi Zsoltival, még gyerekem se volt. Azt mondtuk, hogy járjunk úszni. Ússzunk. Minden reggel, és aztán beszélgetünk az Úrról, meg a Bibliáról, és ennyünk el úszni. És akkor volt egy 3 jó hónapom ebben. Oké, és elmentünk úszni. És azt vettem észre, hogy minél többet úszok, annál könnyebben megy az úszás. És minél többet úszok, annál kevésbé vagyok görcsös. És annál többet tudok úszni, ne tudok úszni egy kilométert görcsösség nélkül. Ami így van. Így van. Le tudok. Mi volt a kulcs? Találkoztam a vízzel, és gyakorlás, 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 gyakorlás. Mi a kulcs? A bennünk lakozó Jézus Krisztus éli az életét bennem, hogy egyszerűen csak gyakorlod, bedobod a törölközőt, engeded, hogy ő éljen, bízol benne, mikor görcsössé válsz, nincsen károsztatás. A Krisztusnak a bennem lévő élete, Uram, csak te tudod, és közösségbe vagyok veled, és csak nyugszok, és gyakorlom, és gyakorlom, és gyakorlom, és gyakorlom, és nyugszok. Nem úgy, hogy én gyakorlom, én gyakorlom, én gyakorlom, hanem a víz, hatalmas víz, az fenntart. Így van? Fenntart? Egy úszót fenntart? Aki görcsöl, azt nem tart, azt lehúz. Értjük? Hogy jut el ide a hívő? Hát úgy jut el, hogy sokszor begörcsöl és kifárad. Úgy jut el oda, hogy megtanulja, hogy hogyan nem kell úszni. Hogyan nem kell a hitben járni. Értitek ezt, hogy mit akar, hogy a Szent Szellem tanítani akar téged erre. Meg hát, ja, tehát tanítani akar bennünket. Ne saját erőből szolgálj, ne saját erőből éld a keresztény életed, hanem a Jézus Krisztus benned élő, lévő élete. Oké? Na még két vers is, aztán befejeztük, jöhet a szünet. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, kicsit összefoglalja az eddigi óránkat, jó? Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mi volt lehetetlen? Hát, hogy megszenteljen bennünket. Mivel erőtlen volt a test miatt, miért nem tudott a törvény megszentelni minket? A törvény hibája volt? Nem. A bűn miatt, a test miatt. Azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben. Tehát, nézd csak, ami a törvénynek lehetetlen volt, azt Isten megtette. Nézd csak, ami a törvénynek lehetetlen volt, azt Isten, azt tette meg Isten. A törvény. Én teszek valamit Istenért. Kegyelem. Isten tesz valamit értem. Azt tette meg Isten. Amikor elküldte Jézust a bűn testének hasonlatosságában, és kárhoztatta a bűnünket, elítélte a bűnünket Jézus Krisztus testén. Megvan? Negyedik vers. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk. Nézd csak! Hogy a törvénynek az igazsága, tudod, azok, hogy hogyan kell élni a keresztény életet, az mégis beteljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem a szellem szerint. Ó, értem. Tehát, hogy a törvénynek az igazsága beteljesül a mi életébe. Amikor mi nem tesz szerint jár, saját erőből akarja tenni a törvényt, hanem igazából a szellem szerint él. Aki úgyhogy ez a szellem szerinti élet. Mikor azt mondod, és ezzel fejezem be, mikor azt mondod, hogy pásztor, nem lehetne ezt egy kicsit úgy kézzel foghatóbban? Tudod, hogy mit lehet kézzel foghatóbban? A törvény által életet, azt tudom kézzelfoghatóban elmondani neked. És csak itt van 15 dolog, Gábor. Milyen legyél a feleségeddel, milyen legyél a szolgálatban, hogyan viselkedjél, itt van 15 dolog. Elég kézzelfogható? Köszönöm szépen, nagyon, nagyon kézzelfogható. Megy? Hát csináld, aztán majd... Két hónap múlva mesélj róla. Istennek az útja, vagy pedig azt mondja, Gábor, járj a szellem által. A feltámadt Jézus Krisztusnak az élete benned a Szent Szellem által. Akarj élni ezt az életet. Kicsit több kapaszkodót kaphatnék. Isten szelleme majd tanít téged, hogy hogyan járj a szellem által. Isten igéje, ez Galata levélnek az egyik fő témája, hogy a szellem által kell élnünk, és nem a törvény által. Tehát fiúk, lányok, a szellem által élet, a Szent Szellem által élet. A legcsodálatosabb élet számunkra. Úgyhogy holnap csak éljünk a Szent Szellem által. Vasárnap csak éljünk a Szent Szellem által. Viszont nem azt jelenti, hogy nem fogunk elbukni. Feltétlen. De elkezdenek a Szent Szellemnek a gyümölcsei megjelenni. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, jóság, kedvesség, hit, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nincsen törvény. A Szent Szellem által való élet. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem a Szellem szerint. Oké, úgyhogy ez a nagy házi feladatunk hívőknek. Nem a betű szerint élni, hanem a Szellem által élni. És a kép, amiben tudsz kapaszkodni, az az úszásnak a képe. Képzelj, hogy úgy beleugrani a vízbe, és úgy úszni, hogy fú, most el ne süllyedjek. Fú, most akkor nekem úsznom kell. Ez görcsös. Egyébként minél görcsösebb vagy, annál biztosabb, hogy elsüllyedsz. Mi van azokkal, akik fuldoklanak? Így van? Fuldokolnak. Hogy? Igen. Azok bepánikolnak. Begörcsölnek. Így van? Ha oda mennél hozzájuk, hogy kimentsd őket, mi történne? Valószínű, hogy magukkal rántanának, mert annyira görcsösek. Mit kell csinálni ahhoz, hogy tényleg ki tud őket menteni? Hogy? Életmentők. Hogy van? Ki kell ütni? Igen. Annyira görcsös vagy, hogy ki se lehet téged menteni. Ki kell ütni? Oké? Okay? Okay, nagyon érdekes, mert a természeti elménk azt mondaná, hogy a győzelem az a nagyobb erőben van. Nagyobb erőbeadásban. De igazából a nagyobb nyugvásban van a győzelem. Oké, okay, Istennek ki kell minket ütni? Ki vagyunk ütve, és csak rátámaszkodunk. Amen. Amen. Jöjjünk vissza, és aztán még picit mondok egy-egy dolgot, és lehet feltenni egy-egy kérdést. Jó ez a Szellem által élet? Jó, nagyon fontos. Nagyon fontos. Ennyire egyszerű. Így van, ennyire egyszerű. Oké, okay, úgyhogy ja, szaladgáljatok egy jót.
Gyertek! 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 Gyertek!
Oké. Be... Én szerintem teljesen mindegy, hogy ki hol ül. Viccelek. Be tudjuk zárni ezt az ajtót. Köszönöm szépen. Na. Oké. Mielőtt így kicsit összeraknánk így a hallottakat, azt szeretném kérdezni, hogy van-e esetleg valami kérdésetek? Jó, tehát esetleg valamit nem értettél, vagy nem volt világos kérdés. Tessék! Jó, igen.
Mert ugye először elhatározom, hogy mondtam, hogy fölkerül, na, akkor ma én nem fogom ezt csinálni, azt sem, és persze elhúztam.
Igen.
Ugye, a kereskedelme dolgozok, erre gondolok.
Igen.
Vagy ilyesmi, vagy hogy tudod,
igen.
Hogy állni hozzájuk, és tényleg nagyon fáradt. fárasztó, úgyhogy saját erőből jó pofizni.
Igen. 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 Tehát én azt gondolom, hogy a szellem általi élet az jóval több ennél. Úgymond a szellem általi életnek csak egy abból lecsöppenő pár csöpp az, hogy mellesleg egyébként lehet, hogy kedves leszek azzal, aki pedig nem kedves. De a szellem általi élet az egy jóval nagyobb. De igen, így van. Tehát a szellem általi élet, tehát azt mondja, hogy a Szent Szellem az Jézust magasztalja. Jézus mutatja be. Tehát ugye a karizmatikus mozgalmakban tehát a Szent Szellem úgy tűnik, hogy mindig a Szent Szellemről van szó. A Szent Szellem így, a Szent Szellem úgy, a Szent Szellem amúgy. Nos, a Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem Jézust lépteti elő, Jézust magasztalja, Jézus mutatja be. Tehát a szellem által életnek az ismertető jele az a Krisztus tudatosság. Amikor Jézus nagy és vonzó, karba téve, tudod, járok egy hatalmas, fantasztikus megváltóval. Ez a szellem általi élet. És a szellem általi életben tanulok a Szent Szellemre támaszkodni, aminek az eredménye az lesz, hogy az életemben a Szent Szellem termi az ő gyümölcsét, szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, jóság, kedvesség. Ez nem egy varázspálca, amit hirtelen egy területen úgy meg tudok lengetni, és most azon a területen hirtelen szuper jó leszek. Tehát mit tudom én, hazamegyek, és mondjuk a feleségemmel a kapcsolatomba most hirtelen akkor most én a szellem által élek, és értelem szuper jó leszek. Nem, de ha a szellem által élek, és a szellem termi az ő gyümölcsét, és ennek a gyümölcse szeretet, öröm, békesség, amiből mi fog fakadni? Türelem, hosszú tűrés, jóság, kedvesség. A szellem által életben igazából Jézus Krisztus egyre nagyobb lesz számomra, és Isten lesz minden számomra, és betölti a szükségemet. Tehát a Szent Szellem azt adja, hogy az összes szükségemben, az összes ürességemben, az összes magányomban, az összes fájdalmamban igazából Jézus Krisztus és Istennek, az Atyának tehát, hogy az ő valóságát élem meg, és átadom magam a Szent Szellem által Istennek, és ezt úgy is hívják egyébként, a szellem által életet úgy is hívja, hogy a szellemmel teljes élet. Tehát valamivel teljesnek kell lennünk. Vagy magunkkal vagyunk teljesek, vagy a szellemmel vagyunk teljesek. István, a vértanú, aki a diakónusok közül, az egyik volt a 7 diakónus közül, és az összes többinek ez volt a jellemzője, hogy a szellemmel teljesek voltak, bölcsességgel teljesek, és hittel teljesek. Ez a 3 együtt van. Akkor a szellemmel teljes vagyok, bölcsességgel teljes vagyok, hittel teljes vagyok. Vagy fogalmazzuk ezt egy nagyon picit másként. Ez az Istennel teljes élet. Úgyhogy kétféleképpen élheted a keresztény életedet. Próbálkozol, vagy Istennel teljes életet élsz. És ez már visszamegy az oltárhoz is. Önmagunkat feladni, megadni, átadni. Tehát nagyon, tehát másik oldalról a helyet, hogy rágörcsölnénk dolgokra, egy Istennel teljes életre van, vagy Isten vár bennünket, és egy Istennel volt teljes élet a keresztény élet. Tudod, ne legyen az életedben, tudod, Isten ilyen kicsi vagy közepes, hanem hogy élem az Isten a teljes életet, csak hogy kicsit gyakorlatba levigyük. Azt mondom Istennek, hogy Uram, nekem nincsen semmim és senkim, csak Te. Mert ez a valóság. Te vagy az én egyedüli örökségem. Te vagy az én mindenem. És nem szeretném, és azt szeretném, hogy minden örömöm Te benned legyen. Minden vigasztalásom, hogy Te legyél minden számomra. Te legyél az erőm, az örömöm, a vigaszom. Te legyél a tanácsom, Te legyél a szavam, Te legyél a szóhaszám, Te legyél mindenem. Te legyél. És amikor, tudod, ez a fajta élet egyébként a szellemmel teljes élet, a Szent Szellemmel, mert a Szent Szellem betölt, és Isten betölt. Tehát Isten nem egy tapasz akar rajtunk lenni. Isten nem valamilyen kiegészítő. Azt hiszem, ugye ez ruhákban van a... vagy kiegészítő. Kiegészítő. És mert ezt a szót, Ruth? Hogy van a kiegészítő angolul? Hogy? Oké, nem tudom. Tehát Isten nem egy kiegészítő. Isten nem egy pótló, vagy nem valami, hanem azt mondom, tudod, reggel, délben, este, hogy Istenem, itt vagyok. És mit tudom én? Tudod, leteszek eléd mindent. Uram, Te vagy az én Istenem. Nincsen más. Te vagy az én mindenem. Te vagy mindenem. Azt akarom, hogy Te legyél mindenem. És imádok hitáltal. Imádok átadásban, imádok. Ugye nem lehet más is. Tehát lehet az életem, megvan a tervem az életemre, az elképzelésem, a stb. És aztán ott van Isten. Ja, de nem. Ebben nagyon sok segítség, nagyon jó segítség a Zsoltárok könyve. Zsoltárok könyvében egy csomó olyan Zsoltár van, ahol a Zsoltáríró ezt a valóságot magyarázza el. 63. Zsoltár. Isten, én Istenem vagy Te. Jó reggel kereslek Téged. Téged csóvárog a testem. Téged vágyik a lelkem, egy kiaszott elepet földön, amelynek nincsen vize. Hogy láthassalak Téged a szent hajlékodba, láthassam a Te hatalmadat, a dicsőséged. Hiszen jobb a Te kegyelmed az életnél. Mit mond ez a Zsoltár? Tudjátok, hogy mikor írta Dávid ezt a Zsoltárt? Mikor Absalon a fia fellázadt ellene, és egy hadsereggel jött Jeruzsálem felé, és Dávid 600 emberével elhagyta Jeruzsálemet, és a pusztában bújdosott a fia elől, el lett üldözve a trónról, és írja a Zsoltárt. Isten, én Istenem vagy Te. Jó reggel kereslek Téged. Téged szomjú az a lelkem, téged sóvárog a testem. E kiaszott telepet földön, amelynek nincsen vize. Hogy láthassalak téged a szent hajlékodba. Szemlélhessem a hatalmadat, a dicsőséget. Jobb a te kegyen. Szó van benne az, hogy Isten, bajba vagyok. Ugye nem van olyan Zsoltár, ahol van erről szó, most nem azt akarom. Szó van arról, hogy Isten a trónom, Isten a palotám, Isten a háromfogásos kajám, Isten, tudod, a kényelmi dolgaim. Tudod mit? Dávid nem ezekre vágyott. Dávid Istenre vágyott. És hogy mondjam ezt, nincs nagyobb dolog, amikor azt mondod, Isten, én rád vágyok, és csak téged akarlak. Csak téged. Azt mondod, hogy kapcsolódik ez a szellemmel teljes élethez. De a szellemmel teljes élet az abból fakad, hogy őt akarom. Tehát a szellemmel teljes élet az nem az, hogy hát igazából akarom Isten, meg a világot, meg a saját elképzeléseimet. Abból nem lesz szellemmel teljes élet. Erről tanítottunk. A szellemmelnek a betöltése, hogy töltek ezek be a Szent Szellemmel? Első, mindennél jobban vágyom arra, hogy Isten betöltsön engem önmagával. Értitek? Úgyhogy, ha nem erre vágyok mindennél jobban, akkor nem fogom megtapasztalni a szellem betöltését. Úgy tudom, én arra vágyok, hogy most hazamegyek és focit nézek. A szívem, én igazából arra vágyok legjobb, hogy ma este hazamegyek és focit nézek. Vagy arra vágyok, hogy ma csak, hogy holnap csak csak punyathassak. Ami nyilván gyerekek vannak, ez amúgy sem lehetséges, de holnap csak punyathassak. Erre vágyok, a szívem, én arra vágyok. A szívem, én arra vágyok, hogy az én igazam legyen meg abban a kapcsolatban. Tudod, a szívemben arra vágyok, hogy tudod, önmagamra. Tudod. Nem. Isten megtiszteli a szellemmel, szellem teljességével azokat a szíveket, akik mindennél jobban őre vágynak. És tanítani fogja a Szent Szellemmel őket. És ők megtanulnak nyugodni és bízni, és a szellem teljességében élni. Nem saját erőből élni. Úgyhogy tedd ezt. Ja, és még tudod, ja, és 63. Zsoltár. Mondhassam? Mondhatom? Rólad gondolkodok. Ezt mondja a Zsoltár író. Ez megfogott engem. Csak mutatom, hogy milyen az Istennel teljes élet, ami a szellemmel teljes élet. Jó? 63. Zsoltár, 7. vers. Rád gondolok ágyamban, örváltásról örváltásra rólad elmélkedem. Ó, ez az Istennel teljes élet. Fekszik a Zsoltár úr az ágyában. És mire gondol? Kire gondol? Istenre. Rád gondolok ágyamban. És ez nem az, hogy egyszer végfut az emlőn Isten. Jézus. Nem. Fekszik az ágyában, nem tud aludni. Oké? Nem tudom, hogy volt-e veled ilyen. Ahogy idősödünk, egyre többször lesz, lehet. Nem tud aludni. Tudod? És miről gondolkodik? Hányszor bántottak meg a múltba? Az én fiam mit tett ellenem most? Tudod? De nem. Rád gondolok ágyamban. És örváltásról örváltásra rólad elmélkedem. Tehát, hogy összekapcsoljam Róma 8-al, mi a válasz az életünk, ki a válasz az életünkre? Isten! Isten! Nem egy módszer, nem egy törvény, hanem hogy most már házasok vagyunk Jézussal. Isten. Érzitek-e azt, csapat, hogy a mai kereszténységben és a keresztény tapasztalatban, tudod, ez a fajta élet, ez egyre ritkább? Isten! Ez a zsoltárokban. Isten, én téged akarlak, én rád vágyok. Te vagy a mindenem. Tudod, 16. zsoltár, amit vasárnap említettünk. Náladnál nagyobb jóm nincsen. Tudod mit? Ma este hatalmas örömöd és békéd lehet, ahogy csak Isten minden számodra. És ehhez egyébként vesztességek jók. Mert a vesztességek csak segítenek bennünket abba, hogy Isten legyen a minden nyereségünk. Fájdalmak is jók, bántás is jó, üresség is jó. Mikor üres vagy, mikor üres vagyok, kétfelé mehetek, így van? Mehetek erre, vagy mehetek Isten. Érdemes a zsoltárokat olvasni, tegyétek ezt, tegyétek. Tudod miért? Mert egyébként költészet is, poem, poetry, a költészet is, ami tehát nem egy exakt tudomány, ami leírható számokkal, mint Isten se egy exakt tudomány, hanem ó, Isten! Ja. Ez jó? Ez hasznos? Úgyhogy minden fájdalom, minden bántás, minden sértés, minden üresség, minden csalódás, minden bukás, az csak egy előfutára lehet annak, hogy Isten még nagyobb legyen. Figyeljetek! Nem fog menni ez a keresztény élet, ha csak Isten szerelmesének lenni. Figyelj, ez a legnagyobb románc a világban, Isten szerelmesének lenni. És ez a Szent Szellem. A Szent Szellem ezt munkálja. A Szent Szellem erről, tudod, ez. Isten von minket. Éneke. Szerelem. Szerelem. Úgyhogy igazából a szívünk a legfontosabb. Tudod, a szívünk, a szívünkbe mit akarunk. És akarhatok én Isten útján menni, meg Isten felé menni, meg Isten blablabla, bla, bla, de ha a szívembe más felé megyek, akkor úgyis arra fele fogok menni. Hogy Isten, amikor alázatosak vagyunk, és őt akarjuk teljes szívvel, akkor Isten szellemet tanítani fog minket. És be is tölt. Okay? Tehát praktikusan tanulj imádkozni a szellem által. Tanulj imádni. Tanuld imádni Istent. Tanuld imádni, félretenni minden dolgot, és imádni Istent, és Istennel együtt lenni. Tanuld félretenni az ima listádat, miért kell imádkoznod, mit szeretné, hogy az életedbe változzon, olykor ezek a legnagyobb akadályai annak, hogy az orrunk előtt lévő Istenbe bele tudjunk habarodni. az életemben ez változni, most bajba vagyok, most nehézség vagyok. Hogy tudná Isten megoldani az én nehézségemet? Isten nem a nehézséget akarja megoldani hittel. Isten a nehézséget akarja használni arra, hogy ő legyen minden számodra. Értjük? Nem a ne. A Bibliában Pál apostol ezért mondja azt Róma 5-ben, azt mondja, hogy nem csak a megbékélésben dicsekszünk, hogy megbékeltünk vele, hanem dicsekszünk a háborúságokban is. Mit? A nyomorúságban, nehézségekben. Mert tudjuk, hogy ez oda visz bennünket, hogy nehézségek az életünkbe. Hogy nincs más számunkra, csak Isten. Úgyhogy persze nem azt mondom, hogy nem imádkozhatunk a nehézség. Tehát most ne értsd, csak azt akarom mondani, hogy túl kell látnunk, hogy Isten nem egy eszköz számunkra, aki majd az életünket könnyebbé teszi. Vagy így mondjam, Isten nem egy megoldást ad nekünk. Ő a megoldás. Isten a megoldás. Ő. Ez az az élet. És erre jó. 63. Zsoltában Dávid nem megoldásért imádkozik, hanem Istenre vágyik. És tudja jól, ha tudod, Isten ott van, Istenre vágyik, és tudja jól, hogy ez a megoldás az ő életében. Nyomorult 21. századi fogyasztói társadalmi beidegződésű hívők lehetünk. Akik mindenben csak az, hogy mi lesz számunkra, hogy fog eljönni a könnyebbség ideje. Higgyétek el, nem fog eljönni a könnyebbség ideje. Isten se akar, hogy eljön a könnyebbség ideje. Nehogy eljön a könnyebbség ideje. Hanem a nehézségben, nyomorúságban Istent fedezzük fel. Jó. Kérdés? Esetleg valakinek? Bátran, hogy van. Jó. Na hát akkor elbocsátok benneteket azzal. Házi feladat. Azon túl, hogy átnézed ezt a Róma 7-et, Róma 8-at. Foglalkozol, olvasod a jegyzeteidet. Őrváltásról, őrváltásra róla elmélkedsz. Az ágyadba rá gondolsz. Házi feladat. És ez a legnagyobb házi feladat. A szívedbe mondd azt Istennek, hogy és hogy Isten, én ki szeretnék veled alakítani egy igazi szerelmes kapcsolatot. Isten, én azt szeretném, ha te lennél mindenem. És aztán házi feladat, járj Istennel, mint Isten szerelmese. És hagyj élezgesse a Szent Szellem ezt a szerelmet, hagyj munkálja. Isten semmi más, semmi ennél kevesebbel nem lesz, tehát nem akar ennél kevesebbet az életünkbe. Isten a szívünket keresi. Amen? Amen. Jó. Isten áldjon bennünket. Sziasztok.